Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Egy óra.
Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Köszöntöm Önöket, a szerkesztő műsorvezető Debnár Ádámot hallják. Adásunk tartalmából több autópályát is fejlesztenek térségünkben, tűzoltóknak szerveztek továbbképzést, a Bodrog köz értékeire világított rá az általános iskolások versenye. Ezek mai műsorunk főbb hírei, tartsanak velünk! Idén ősszel elindul az M3-as autópálya a Budapest-Gyöngyösi szakaszának kibővítése, amely egy harmadik sáv megépítését és egy plusz leálló sáv kialakítását foglalja magában. Még idén a tervek szerint 3.200.000 négyzetméteren kapnak új burkolatot a Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő ZRT által üzemeltetett gyorsforgalmi utak, ami a főpálya 16%-át jelenti. Ezen a héten az M3-as autópályán 10 helyen dolgoznak a szakemberek, emellett az M30-as autópályán is több helyen zajlanak munkálatok. A részletekről Szimicskú László, a Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő ZRT kommunikációs igazgatója adott tájékoztatást.
Most 2025 őszén legkésőbb elindul az M1-es autópályának a bővítése, de nem csak az M1-est fogjuk bővíteni, hanem az M7-est és az M3-ast is. Az M1-es első ütemben a Concó pihenőig bővül, ez majdnem Győr mellett van a 94-es kilométernél, az M7-es Szabadbattyánig, az M3-as pedig Gyöngyösig lesz első ütemben bővítve 2x3 sávra, plusz oldalanként egy-egy úgynevezett intelligens leálló sávra. Ezek tehát a bővítések, és lesznek majd építéseink. Az M200-as az egyik legismertebb, ez Komáromtól indul, és Székesfehérvár érintésével Sárbogárdon keresztül keresztezi az M6-ost, majd a Dunát, és eléri Kecskemét észak részét. Tehát egy elég nagy volumenű felújítás és fejlesztési programba fogott a koncesziós társaság 2022 őszén. Az idei évben az állammal kötött szerződésünk alapján augusztus 31-ig be kell fejeznünk ezt az országos szintrehozást. Ez azt jelenti, hogy most úgy számolunk, hogy 2025-ben nagyjából 3,2 millió négyzetméteren kapnak új burkolatot az M-Kív ZRT által üzemeltetett gyorsforgalmi utak. Ez a főpályának nagyjából a 16%-át jelenti, hogyha ezt kilométerben szeretnénk kifejezni, akkor nagyjából országszerte 200 kilométernyi gyorsforgalmi út újul meg a mi kezelésünkben. Ezentúl még felújítunk 40 darab hidat és 30 darab pihenőhelyet is. A főbb munkák azok az M3-as, M7-es, M1-es, M35-ös autópályákon lesznek, de ezen kívül 7 másik gyorsforgalmi úton is fogunk dolgozni. Hogyha valaki jár majd az országon, akkor találkozhat a kollégáimmal az M15-ös, az M85-ös, M86-os, M30-as, M4-es, M70-es és M8-as kilométereknél. És hogyha már Borsod megyéről, Miskolcról beszélünk, akkor természetesen nem mehetünk el szó nélkül az M3-as és az M30-as gyorsforgalmi utak, autópályák mellett. Itt szeretném felhívni a hallgatóknak a figyelmét arra, hogy ha fölmennek a honlapunkra, akkor most a múlt héten élesítettünk egy olyan menüpontot felújítás név alatt, ahol ha fölmegy valaki, akkor minden egyes útszakaszt, utat, amely hozzánk tartozik, meg tudja nézni, hogy éppen aktuálisan folyik-e ott munka, illetve ha igen, akkor hol, és azt is meg tudja nézni, hogy milyen munkák kezdődnek. Gyorsan rászűrtem arra, hogy az M3-ason most milyen munkáink vannak. 10 helyen dolgoznak ebben a hónapban, illetve ezen a héten a kollégáim. Ebből a 10 helyből, ami Miskolc környéke, ott gyakorlatilag a 150-es kilométer kő környékén végeznek felújítási munkát a munkatársaim, amely egészen pontosan holnap utánig tartó munkát jelent. Itt minden egyes munkának a várható befejezési időpontját is meg lehet tekinteni. Egyébként ebből a 10 munkából nagyjából 4-5 az már ezen a héten véget ér, de ahogyan említettem, az M3-os az az egyik pályánk, amelyen nagyon fontos elvégeznünk ezeket a felújításokat. Érdekességképpen mondom csak, hogy nem egy olyan része van az M3-asnak, ahol a burkolatok életkora, amihez hozzá kell nyúlnunk, az 15-20 éves, de találtunk már olyan szakaszokat is, ahol 27 éves volt a burkolat. Tehát egy erősen elhasznált, elöregedett pályát vettünk át üzemeltetésre a magyar államtól, és ahhoz, hogy a közlekedők jó minőségű úton tudjanak közlekedni, ahhoz ezeket a felújításokat el kell végeznünk. Természetesen az M30-ason is dolgozunk. Gyorsan rákeresek itt, hogy legyen élő, interaktív a beszélgetésünk. Itt azt látom, hogy az M30-asnál Nyéklátház a Tiszaújváros csomópontban vannak most munkálataink. Április 1 keddig várhatóan dolgoznak a munkatársaim, illetve az M3-as autópálya felé vezető oldalon a 22-23-as kilométernél van munkavégzés, de ez jövő hét hétfőig, március 24-ig biztosan véget ér.
A kisgyermeket nevelő nők foglalkoztatottsága 2010 óta a korábbi 66-ról 80%-ra nőtt, ami az Európai Unión belül is a második legjobb arány, jelentette ki a családokért felelős államtitkára a Borsod-Zemplén vármegyei Taktaharkányban a helyi bölcsőde átadó ünnepségén. Kont Zsófia, aki a térség fideszes országgyűlési képviselője is, hozzátette, ehhez az eredményhez egy intézményi rendszert is ki kellett alakítani, hogy legyen egy hely, ahol a gyermekek jó helyen vannak. Emlékeztetett, 2010-ben 32.500 bölcsődei férőhely volt, ez a szám már a több mint a duplájára 69.000-re emelkedett. Ma 1227 településen érhető el a bölcsődei szolgáltatás, és nincs már olyan járás, ahonnan hiányozna ez az intézményi forma. A Heves vármegyében tűzoltásvezetői jogosultsággal rendelkező hivatásos tűzoltóknak tartottak továbbképzést tegnap. Az oktatást a szervezők két részre, egy elméleti és egy gyakorlati blokkra bontották, melyre 34 tűzoltó érkezett a vármegye tűzoltó parancsnokságairól és őrseiről. A tűzoltósági szakterület az eseményre vendégelőadóként Wagner Ferenc tűzoltó alezredest, a BM Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság mobil ellenőrzési osztályának osztályvezetőjét is felkérte, számolt be róla Nagy Csaba vármegyei katasztrófa védelmi szóvivő. A képzésen elsőként a katasztrófa védelmi műveleti szolgálat szakembere a gyakorlatokra készített tervek elkészítésének szabályait mutatta be. Ezt követően Király Halnalka tűzoltó alezredes, a vármegyei ellenőrzési szolgálat vezetője a hivatásos katasztrófa védelmi szervek ellenőrzésének menetét ismertette a résztvevőkkel. A következő előadást Gombás Gábor tűzoltó alezredes tűzoltósági főfelügyelő tartotta, aki a beavatkozásokkal kapcsolatos jelentések, elemzések elkészítésének folyamatáról beszélt. Őt követően Wagner Ferenc tűzoltó alezredes több témát átölelő előadását tartotta meg. Elemezte a beavatkozó állomány szolgálat teljesítésének ellenőrzésekor tapasztaltakat, illetve ismertette, hogy a szakemberek milyen szempontok szerint vizsgálnak egy szolgálatváltást vagy gyakorlatot. A képzés második felében az EGRI tűzoltóság udvarán egy gépjármű vágási gyakorlaton a tűzoltók átismételték a műszaki mentések során a hidraulikus feszítővágókkal alkalmazott hatékony vágási technikákat. A gyakorlati részben Bősze Balázs tűzoltózászlós, a hatvani tűzoltóság különleges szerkezelője megosztotta kollégáival a közelmúltban egy németországi mentési napon szerzett tapasztalatait is. Kincsünk a Bodrog közt címmel többfordulós versenyt hirdetett a Karcsai Általános Iskola. Földházi Tóth Zsuzsanna szervező pedagógus örömmel fogadta, hogy a megmérettetése 6 környékbeli intézmény is benevezett. A verseny célja, hogy rávilágítsanak mikrokörnyezetük értékeire és hagyományaira, és mindezt megőrizzék az utókor számára.
A tanév elején született meg az ötlet, sok-sok korábban fölhalmozott tudásból, hogy az iskola valamilyen egyedi vetélkedővel hívja föl magára a figyelmet, illetve kicsit mozgassa meg a környék iskoláit. A Bodrog köz a mi kincsünk. Ez is lett a vetélkedőnek a neve, egy képeskönyvnek a címére egy pici rájátszással. Elsősorban hon és népismereti vetélkedőnek tekinteném, vagy nevezném, de nagyon sok tantárgyhoz megtaláltuk a kapcsolódásokat. És a téma az a Bodrog köznek a kutatása, az itt megszületett értékeknek a megismerése, esetleges továbbgondolása, illetve valamilyen szinten a visszatanítása gyerekek számára. Hát elsősorban szövegértési képességet, készséget fejleszt, a digitális kompetencia fejlesztésre tudtunk nagyon erőteljesen építeni, hiszen kutatni akár internet segítségével is tudnak a diákok, az internetnek a bősége az több helyre is elvezetett minket, hiszen a kisvasút történetéhez, vagy éppen a megyei értéktár adataihoz is az internet nyújtotta a segítséget. Elsősorban Nagy Géza hatalmas gyűjtő munkája inspirált engem. Az, hogy róla van elnevezve a művelődési ház, van egy emlékházunk is, ott egy kis kiállítás, én ezt, amikor ide kerültem Karcsára, már megismerhettem. Én magam is érdeklődöm a néprajz, a néphagyomány iránt, magyar szakosként, és azt gondoltam, hogy ez ne maradjon rejtve. Lehet tanítani természetesen az egyetemes magyarsággal kapcsolatos témákat, de itt Karcsán azért annak van a legnagyobb haszna, azt gondolom, hogyha a közvetlen környezetünket ismerjük meg. És hát hatalmas ez a felgyűlt anyag. Nagy György, a tanárbácsi fia digitalizálta, tehát ez mindenki számára elérhető anyag. Itt a népdalok és balladák, a szokások, a különböző munkafolyamatok leírása, a karcsai népélet, a lakodalmas kisgyermek neveléstől kezdve, tehát rendszeresen széles körű az anyag, amit föl lehetett dolgozni. Hát ebből a saját ötleteim alapján és a korosztályt figyelembe véve válogattam szándékom szerint érdekes és motiváló feladatokat. A felső tagozatosokat céloztuk meg, ugye 4 fős csapatok dolgoznak, és hát ugye a derékhadat gondoltam, hogy megszólítom, tehát 2 6-os szereplőt csapattagot vártunk el, és a másik 2 diák, hát vagy nagyobb, vagy akár 6-os is lehet, a mieink például 6-osok, 7-esek. Nagy örömünkre, ugye kíváncsiak voltunk, hogy vajon lesz-e eléggé vonzó ez az ötlet, hiszen ha csak magunknak csináljuk, korán sem lett volna annyira érdekes, de hál' Istennek a megkeresett iskolákból 6 iskola visszajelzett, Bodroghalom, Pácin, Nagyrozvágy, Cigánd, Kiszakarhád és Karcsa, tehát összesen ugye 6 iskolából 7 csapat betélkedik.
Elért az Agria moziba is az őrület, ami már meghódította az amerikai mozikat, vagyis a Secret Screening. Az esemény lényege, hogy a néző úgy vált egyet a vetítésre, hogy nem tudja, mi lesz a film. A titkos vetítés hasonló Egerben is, de itt egy belépővel 3 teremben összesen 6 filmből válogathatnak a nézők. A tematika pénteken, ezúttal vígjáték, régi klasszikust, premiért, nagy kedvenceket is ígérnek a szervezők, filmkezdés 20 és 22 órakor, helyfoglalás érkezési sorrendben. Végül az időjárásról. A folytatásban is derült lesz az ég, felhő sem lesz felettünk, így csapadék sem hullik, a szél időnként megélénkül. A hőmérséklet csütörtökön hajnalban -5, napközben 12-13 fok körül alakul. Kedves hallgatóink, adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2025. március 19-én szerdán.
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban. Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
Jó estét kívánok! A mikrofonnál a szerkesztő Klész Beáta. Főbb híreink egy-egy mondatban. Már elérhetők az adó. Kamu üzeneteket küldenek Csalóka NAV nevében. A 200 éve született Andrássy Gyulára emlékeztek Tiszadobon. Molnár Judit doktorandusz hallgató kapja a gyöngyösi fiatalok a tudásért elismerést. Közös imádságra hív minden érdeklődőt március 24-én 18 órára a Dobótérre az Egri Fertály Mesteri Testület. Ezek a mai adás témái. Most mondom a részleteket. A 200 éve született Andrássy Gyulára emlékeztek Tiszadobon, az Andrássy kastélyban. Az eseményt az Andrássy Örökség Alapítvány szervezte. A részletekről Palavicsini Zitát, az alapítvány kuratóriumi elnökét hallják.
Az ő szellemiségének az ápolása az nekem egy nem egy feladat, hanem ez egy természetes dolog egyszerűen, és én nagyon hálás vagyok, hogy a kastély felújult. Ez még nem a végleges állapot, és az, hogy a családnak, aminek is ugye része vagyok, hogy ebbe tevékenyen részt tudunk venni, és segíteni tudjuk ezt a folyamatot. Ami Andrássy Gyula emlékét illeti, az pedig egy példakép, a diplomácia és a politika példaképe, és én azt gondolom, hogy pont a mai időkben nagyon-nagyon sokszor eszembe jut, hogy vajon Andrássy Gyula hogyan oldotta volna meg azokat a konfliktusokat, amikkel most éppen szembenézünk világszerte.
Most pedig Vinnai Győzőt, a térség országgyűlési képviselőjét hallják.
Kossuth Pesti Hírlapjában kezdte a politizálást, Zemplén vármegye követte majd, főispánja volt 1847-48-ban, és utána pedig elfogadta a deáki gondolatot, majd a 48-49-es forradalom bukása után emigrált, Párizsba, a magyar emigráció vezér alakja volt, ott közszerepléseivel fölhívta Európa figyelmét Magyarországra, a magyar forradalomra, és amikor hazajött, akkor azzal a Ferenc Józseffel egyezett ki, aki majdnem a hóhéra volt, hisz 1851-ben távollétében halálra ítélték. Ezért a párizsi szalonokban úgy is emlegették őt, hogy a szép akasztott.
Az eseményen Martonyi János volt külügyminiszter, azt mondta, Andrássy Gyula egybeillesztette a nemzeti elkötelezettséget, a közép-európai gondolkodást és az európaiságot.
Egybeillesztette a nemzeti elkötelezettséget, a közép-európai gondolkodást, szemléletet és az európaiságot. E tekintetben is én azt hiszem, hogy Andrássy Gyula életműve, az egész személyisége valóban példamutató, és minél többen követik az ő világképét, szemléletét, annál jobban járunk, annál jobban jár ez az ország, ez a nemzet.
Márciusban több millió magánszemélynek, vállalkozásnak küld elektronikus üzenet értesítést a NAV. Vigyázat, adathalás csalók is próbálkoznak hamis levelekkel, SMS-ekkel. A részletekről dr. Paskujné Pivko Mónika, az adóhatóság Heves vármegyei kommunikációs referense tájékoztat.
Márciusban több mint 3,3 millió érinteknek küld gépjárműadó határozatot a NAV, illetve elkészítette 5,6 millió magánszemély számára a személy jövedelemadó bevallási tervezetet. A NAV vagy elektronikusan az adózó tárhelyére küldött üzenettel kommunikál az ügyféllel, vagy pedig postán küldi el a dokumentumokat az ügyfeleknek. Ez igaz a gépjárműadó határozatokra és az SZIA bevallási tervezetek elkészültéről szóló értesítésre is. Márciusban, akik rendelkeznek NAV mobil applikációval, számíthatnak az alkalmazásból küldött rendszerüzenetre. Ezt a figyelmeztető rendszerüzenetet csak azok a NAV mobilosok kapják meg, akiknek gépjárműadót kell fizetniük. Újra felbukkantak a csaló e-mailek, SMS-ek, amelyekben egy linket helyeztek el, és ha valaki erre rákattint, feltehetőleg egy azonnal települő és futó vírus fertőzi meg az áldozat eszközét. Valószínűleg adathalászok próbálják kicsalni a címzettek bizalmas adatait a Nemzeti Adó- és Vámhivatal nevében. Szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy a legfontosabb a körültekintés, soha senki ne kattintson ismeretlen feladótól érkező e-mailben, SMS-ben található linkre, mellékletre, és ne telepítsen senki ismeretlen szoftvert, továbbá a feladónak se válaszoljon. Bizalmas információt a NAV soha nem kér, tehát nem kér jelszót, belépési vagy bankkártya adatokat SMS-ben vagy e-mailben. Az adathalász üzenetekben feltűnő lehet a megfogalmazási, nyelvtani hiba, a magyartalan szövegezés, a nav.gov.hu-tól eltérő webcím, emellett sokszor privát e-mail címeket tartalmazhatnak, vagy azokról küldhetik ezeket a gyanús SMS-eket, e-maileket. A NAV hivatalos honlapja a www.nav.gov.hu címen található. Az internetes cím ellenőrzésével nagy bizonyossággal kiszűrhetők a hamis, vélhetően csalók által üzemeltetett adathalász honlapok is.
Molnár Judit doktorandusz hallgató 3 éve Japánban tanul, most is onnan jelentkezett be hozzánk telefonon. A riportban a céljairól, a tanulmányainak különlegességéről kérdeztük, de szóba került az is, hogy mikor térne vissza Gyöngyösre. A város képviselő testülete nekiítélte oda a gyöngyösi fiatalok a tudásért elismerést. Fekete Gábor tudósítunk összeállítását hallják.
Ennek oka van, hogy te kint vagy Japánban, de mielőtt rátérnénk erre, azt kérdezném, hogy hogy értesültél arról az információról, hogy te vagy a kitüntetett?
Hát őszintén az első értesülésem az tőled jött. Aztán rögtön hívtam édesanyámat, hogy úristen, te hallottál róla? És nyilván ő már értesült róla, és így jött a nagy hír. Nagyon meglepett.
Ez egy nagyon nagy dolog, de ennek is azt hiszem megvan az érdeme. Lárulom, hogy egyébként doktorandusz hallgató, a Judit és már 3 éve kint van Japánban, de erről már te meséljél, hogy mi áll a szívedhez közel, és miért vagy ott?
Hát mindig is nagyon szerettem alkotni. Már a Berzében is kémia és biológia faktos voltam, mert ezek a tárgyak érdekeltek a leginkább, és álltak a legközelebb hozzám. Így a tudomány és a mérnöki területek választásával a célom az volt, hogy valami olyat alkossak, ami talán az emberiség számára is hasznos lehet a jövőben. Jelenleg a biopolimerek területén végzem a kutatásom, amivel a célom olyan természetes alapú műanyagok létrehozása, amelyek nem csak hogy helyettesíthetik a kőolaj alapú hagyományos műanyagokat, hanem egyéb speciális hozzáadott tulajdonságokkal is rendelkeznek. Jelenleg egy növényi cellulózból előállítható molekulából a 2-5 furáni karboxilsavból szintetizált új biopolimert kopolimerizálok, más olyan széles körben használt szintén természetes alapú műanyagokkal, mint például a polietilensav vagy a polikaprolakton. Ezeknek kiváló a mechanikai tulajdonságaik, a termikus stabilitásuk, illetve UV-blokkoló tulajdonsággal is rendelkeznek.
Akkor úgy látom, hogy neked jogos ez a kitüntetés, hiszen azért ez most nyilván ez a kémiai nyelv, ez nem egy hétköznap használatos nyelvjárás, de a tudomány, illetve a tudás díj azért Gyöngyösváros önkormányzat számára is bizonyára fontos, hogyha téged választottak kitüntetetnek, és akkor a doktorátushoz mennyi időintervallum áll még a rendelkezésedre, mert hogy említettem, hogy 3 éve már kín vagy.
Igen, jelenleg már a doktori védésemre készülök, nagyon sok időt töltök a laborban, és pont ezért nagyon-nagyon jól esett most ez a díj, hogy érdemes a munkám, és ez így adott egy nagy löketet most ebben a nagy káoszban. Remélhetőleg az év végéig végzett mindennel.
Tehát ebben az évben akkor befejezed az egyetemi tanulmányidat, és doktorátusként térsz vissza Magyarországra? Ez a terveid között szerepel, hogy visszajössz?
Igen, igen, abszolút. Nagyon hiányzik Gyöngyös és a családom, a barátaim, illetve a diploma megszerzése után az elsősorban a célom nyilván a munkakeresés. Szeretnék valami hasonló területen munkát találni, ahol kamatoztathatom az itt tanult módszereket.
Az életvédelmiért szóló közös imádságra hív minden érdeklődőt március 24-én 18 órára a Dobótérre az Egri Fertály Mesteri Testület. Az eseményről az egyik szervezővel, Bércesi Andrással, a testület választmányi tagjával, rádiónk igazgató főszerkesztőjével beszélgettünk. Negyedik alkalommal szervez közös imádságot az Egri Fertály Mesteri Testület. 4 éve hogy indult el, és azóta hogy látott te, hogy hová fejlődött ki ez az esemény?
Az Egri Fertály Mesteri Testület tevékenységi köre igencsak szerteágazó, holott ebből sokszor csak azt látják a városlakói, hogy egy-egy díszes ünnepélyen vagy szentmisén különleges ruhába, viseletbe öltözött emberek ott vannak, de azért a hétköznapokban is elég komoly tevékenységet folytat a testület és tagsága, kezdve attól, hogy mondjuk akár szociális, jótékonysági vagy akár tudományos rendezvények szervezése, és ebben a sorban illeszkedik ez a különleges ima alkalom, amit Öller György fertálymester ötlete nyomán 4. éve szervezünk meg. Ez egyébként a háború kirobbanásakor, az orosz-ukrán háború kirobbanásakor jött ez az ötlet, hogy imádkozzunk közösen a békéért, a családokért, és fontosnak tartottuk, hogy legyen egyfajta tanúságtétel, amikor a templomok csöndjéből egy picit kivonulunk, és nem kérkedve, de mégiscsak egyfajta példát mutatva, bevonva a város közösségének más tagjait is, akár járókelőket is ebbe a közös imád.
Tehát tulajdonképpen a háborús helyzet hívta életre, hogyha mondhatom itt, tehát, hogy a békéért, a családokért, de tulajdonképpen minden évben a cél ugyanez?
Az elsődleges cél az életvédelme, és ebben nagyon sok minden belefér. A magzati életvédelmétől kezdve az, hogy elkerüljük az öldöklést, de akár az is, hogy a másik életét mérgezzük. Tehát mindenféle szinten érvényes. Ez nyilván most a helyzet miatt a háborúban sajnos homloktérben.
És hogy látod, ahogy az első kérdésem is erre utalt, ugye az első évben mekkora érdeklődés van egy ilyen közös imádság iránt, és hogy ahogy ugye az emberek szinte már most ugye ezt megszokják, hogy 3 éven keresztül volt, és ugye most március 24-én 18 órára várjátok a Dobótérre a közösen együtt imádkozni akaró híveket. Az elmúlt 3 év növekedett, egyre jobban megismerték az emberek, hogy van egy ilyen lehetőség, szívesen csatlakoznak?
Igen, úgy tűnik, hogy egyre bátrabban jönnek az emberek. Nyilván itt a hírverés is számít, amikor először szerveztük, akkor nyilvánvalóan valamivel kevesebben voltak, de stabilan ilyen 200-300 fős létszám összejön, ami úgy gondolom, hogy egy nagyon, nagyon fontos és komoly dolog, és az időzítése is, hogy Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepéhez kapcsoljuk, ugye most a vigiliáján lesz, pontosan azért, hogy akik erre az ünnepre szeretnének elmenni, az ünnepi szentmisére 25-én, akkor azoknak az esti szentmise ne ütközön a rózsafűzér imádsággal, és hát ugye Urunk születésének híruladása egy olyan ünnep, egy olyan apropó, amikor a családokért és a békért kell és lehet is imádkozni.
Kora esti hírmondó.
Most hallgassák meg egyházi híreinket.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Külső és belső felújításon esett át a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében található Sajó Lád római katolikus temploma. Az 1720-ban barokk stílusban épült Szűz Mária látogatása templomban az ünnepi szentmisét március 16-án Ternyák Csaba egriesek mutatta be, és megáltotta a megújult épületet, melyben a hívek imádságban lelküket Istenhez emelhetik. Köszöntőjében Varga Béla helyi plébános hálát adott a Jóistennek, valamint köszönetet mondott a magyar kormány, az Egri Főegyházmegye és a hívek anyagi támogatásáért. Homiliájában az érsek kiemelte, a belső békére csak Istennél lehetünk. Majd a napi evangéliumról, Jézus színe változásáról elmélkedett. Jézusnak szokása volt felmenni egy magas hegyre, és ott egyedül imádkozni. Ez egy különleges, kiváltságos alkalom, hogy magával vitte a 3 kiválasztott tanítványát. Az a 3 tanítvány van vele most a hegyen, akik ott voltak vele később az olajfák hegyén is, akik tanúi voltak a szenvedésének, tanúi voltak annak, hogy vérrel könnyezett, tanúi voltak annak, hogy úgy imádkozott, Uram, vedd el tőlem ezt a kelyhet. Jézus mintegy felkészítette őket arra, ami rájuk vár. Arra a csalódásra, hogy Jézus nem pont olyan messiás, mint akit ők vártak volna, szükségük volt arra ezeknek a tanítványoknak is, hogy az Úr felkészítse őket, azoknak az adományoknak a befogadására, amelyeket Isten készített nekik. Így van ezzel a mai ember is, így vagyunk ezzel mi is. Ahhoz, hogy lássuk Jézus szenvedését, hogy a mi saját nehézségeinkre is felkészüljünk, Jézus megmutatja magát dicsőségben. Mint ahogy ma is, megmutatja nekünk magát dicsőségben ebben a csodálatos megújult templomban, Isten dicsőségére, és arra, hogy itt a lelkünket mi is az imádságban Istenhez emeljük. Ahogy Jézus a színeváltozás hegyén átváltozott előttünk, arca ragyogó lett, és a ruhája hófehéren tündökölt, úgy ez az átváltozás a templomban is megvalósul. Amikor az utolsó vacsora szavai és parancsai szerint a pap átváltoztatja a kenyeret és a bort Krisztus testévé és vérévé, úgy bennünket is át akar az Isten alakítani, át akar formálni napról napra egyre inkább, hogy az Isten hűséges és jó gyermekei legyünk. Egész életutunk valójában az Isten szempontjából erről szól, újabb és újabb lehetőségeket és kihívásokat ad nekünk, hogy terelgessen bennünket ő hozzá, hogy mi is átváltozzunk. Bennünket is az Úr át akar alakítani, mert mi is templomok vagyunk. Olyan templomok, akik be akarjuk fogadni Jézus Krisztust a szívünkbe, be akarjuk fogadni az életünkbe. Minden alkalommal, amikor áldozunk, amikor magunkhoz vesszük Krisztus legszentebb testét, akkor ez az átalakítás, ez az átformálás egy új szakaszába lép. Életünk leghétköznapibb tetteiben, leghétköznapibb eseményeiben is rácsodálkozhatunk, hogy azok a véletlenek, amik velünk történnek a mi élettörténetünkben, azok nem véletlenek, hanem az Istennek a szelíd felhívásai arra, hogy egyre inkább hozzátérjünk, hogy egyre inkább beengedjük őt életünkbe, és egyre inkább átalakuljunk. A főpásztor párhuzamot vont a történetben szereplő tanítványok E-hegyen való és az Olajfák hegyén való alvására. Álmosak vagyunk, elalszunk. Ugyanez a három apostol az Olajfák hegyén is elaludt. Miközben Jézus a szenvedésére készült és imádkozott, mondta nekik, hát egy órát sem bírtatok virasztani velem, ilyen az ember. De Péter, János és Jakab a példa előttünk, hogy úrrá lehet lenni ezen. Amikor felébredtek álmukból, akkor Jézus Krisztusnak igazi küldöttei, igazi követei, igazi hirdetői lettek. És aztán azt mondták, Uram, jó nekünk itt lennünk. Mi is megérezhetjük a templomban, Isten közelségében, ahol hozzáemeljük a lelkünket, hogy jó nekünk itt lennünk. Mert az élet kavalkádjából kiszakadva békét tudunk teremteni a lelkünkben, és szükségünk van erre a nagy belső békére, amit csak ő tud megadni nekünk. Amikor körülöttünk forrong a világ, és a békevágy bennünk magasra emelkedik, akkor jöjjünk el a templomba, ahol békét találunk. Ternyekések a pálosokról és sajólát kapcsolatáról is szólt. Itt a pálos szerzetesek évszázadokon keresztül hirdették az igét, tanúságot tettek Isten jelenlétéről. És az ő példájuk azóta is itt van. És amikor Csepellényi György boldog avatásáért imádkozunk az egész egyházmegyében, akkor valahogy sajóládon ez az imádság sokkal bensőségesebben szól, mert a sajóládiak tudják, hogy mit köszönhetnek a pálosoknak. Nélkülük nem tértünk volna vissza hitünkhöz, a katolikus hithez. Nélkülük talán elhagytuk volna az Istenben való hitünket is. A templom, a mi templomunk egy olyan hegy, mint amire Jézus felvitte a tanítványait. Itt vagyunk, ahol ima van, átváltoztatás, ragyogás van, és az Istennel való beszélgetés van. És ahol rájövünk arra, amit a Szent Leckében hallottunk, hogy a mi hazánk a mennyben van. Itt van a mi igazi hazánk, hiszen hisszük azt, hogy földi életünk után vár ránk az örök mennyei boldogság. A templom erre készít fel bennünket, zárta homiliáját a főpásztor. Ternyák Csaba egrélyesek a szentmisében megáldotta a felújított templomot. A szentmisén jelen volt Tálai András, a pénzügyminisztérium államtitkára, Varga Norbert jelenlegi és Poszbay Zoltán korábbi polgármester, Hollósi András, Miskolc alpolgármestere, dr. Szent Irmai Tamás, a Magyar Pálosrend tartományfőnöki hivatalának vezetője, Viktor Anna tiszteletes, Farkas Erzsébet Alsó Zsolca képviselőtestületének világi elnöke, valamint az egyházi társadalmi és politikai élet számos képviselője. A sajóládi római katolikus templom külső-belső felújítása közel 142 millió forintba került, és ennek során tetőszerkezeti csere, szigetelés, a toronysisak javítása, valamint homlokzati javítások történtek. Kicserélték az ablakokat, korszerűsödött a vízelvezetés és a világítás, valamint felújították a kerítést, a toronyórát és az orgonákat. A szentmise után megnyitották a Találkozások címmel készült kiállítást, melyet Varga Béla atya fotóiból állítottak össze. Az alkotó úgy fogalmazott, sokszor érzi, hogy Isten felé a természet útján lehet elindulni, s így találkozni vele, ez olyan, mint az imádság. Hozzátette, bízik benne, hogy a képeket látva más is indítatást kap arra, elinduljon és találkozzon a nagybetűs valakivel. Ternyekérsek úgy fogalmazott, az emberek, ha nyitott szemmel járnak a világban, akkor képesek felfedezni Isten csodáit a természetben, a bennünket körülvevő világban, Isten alkotásaiban. Adja Isten, hogy mi, akik eredetileg mindannyian vakon szülöttek vagyunk, hogy fölnyissa a szemünket a világ szépségei által az Isten szépségére, jelenlétére, és hogy mindannyian eljussunk a vele való találkozás örömére, fogalmazott a főpásztor. A jezsuita rendtartomány március 1-ére jótékonysági palackgyűjtés szervezett, hogy támogassa az Arlói játszótér létesítését. Az akció célja az volt, hogy 10 000 palack visszaváltásával 500 000 forintot gyűjtsenek össze. Március 13-án aztán örömmel számoltak be arról, hogy közel 3500 palackot sikerült begyűjteniük. A Magyar Kurír közreadta a Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya vonatkozó közleményét. Nagy hálával gondolunk minden adományozónkra, akik csatlakoztak a jezsuiták palaszgyűjtéséhez. Örömmel adjuk hírül, hogy a MOHU munkatársai elszállították az összegyűjtött 3470 palackot. A rendtartományunk által hirdetett jótékonysági palaszgyűjtés bevétele a Borsodabolyi-Zemplén vármegyei Arló játszóterének kialakítását segíti. Köszönjük, hogy ennyien magánszemélyek és éttermek egyaránt a kezdeményezés mellé álltak. Külön köszönjük önkénteseinknek, akik a nap folyamán a helyszínen a palackokat átvették és számolták, igazi összefogásnak voltunk részesei, olvasható a közleményben. Imádságra hívnak a fertálymesterek. Az EGRI fertálymesteri testület tagjait legtöbbször az állami ünnepségeken, egyházi ünnepeken látják a városlakók, holott a közösség számos program szervezésével is jelen van Egerben, szociális, karitatív és hitéleti téren is. Március 24-én negyedik alkalommal szerveznek közös imádságot a város főterére. Felhívásukban úgy fogalmaznak, gyümölcsoltó boldogasszony napjának előestéjén, kilépve a templomok csendjéből, a dobótéren 18 órától közösen fordulunk égi édesanyánkhoz, közbenjárását kérve az élet védelméért, a családokért, a keresztény magyarság megmaradásáért, a világ békéért. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit, hogy közösségben együtt imádkozzunk Jézus Krisztus fogantatásának, születése híruladásának ünnepén a remény zarándokaiként. A Katolikus Karitász idén is megszervezi a Tartós Szeretet nevű nagybőti tartós élelmiszergyűjtését, amely már a 14. alkalom. A hívek március 23-a és 30-a között helyezhetik el adományaikat a templomokban kijelölt helyre, vagy a Karitász honlapján megadott gyűjtőpontok egyikén. A Heves vármegyei Nagykökényesen háladó és engesztelő keresztutat tartanak március 29-én szombaton 14 órától. Az idei, immár 11. alkalommal megrendezendő községi keresztút mottója, a kereszt életet ad azoknak, akik Jézussal hordozzák. Az imádságos alkalmat szervezi és vezeti Szabó Imre sekrestyi és harangozó. A keresztútjárás a Nagykökényesi Katolikus templomtól indul és oda is tér vissza. Mindenkit szeretettel várnak, hiszen van miért hálát adnunk és engesztelnünk a mindenható és irgalmas Istent, írták a szervezők. 2025-ben is indít kántor alapszakot az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem az EGRI Hittudományi Főiskolával együttműködésben. A jelentkezés határideje május 20-a. A képzés célja olyan kántorok szakmai képzése, akik a kántori szolgálat ellátása mellett képesek az evangélium üzenetének átadására énekben, zenében, felkészültek az egyházzenéért felelős szolgálatra, valamint az egyházzene elméleti és gyakorlati ismereteinek birtokában képesek a különböző életkorú plébániai csoportokkal való foglalkozásra. A szeptemberben induló szakra az egyetem felvételizőknek szóló oldalán található jelentkezési lap beküldésével, tehát május 20-áig lehet jelentkezni. Új látványossággal várja látogatóit Egerben az érseki pincerendszer. Tájékoztatott Hernád Fői Csaba, az EGRI érseki palota turisztikai és látogatóközpont igazgatója. Mint elmondta, a vezetett túrák során a pincén keresztül folyó patakvizének erejét felhasználva különböző vízkerekek és vízemelő attrakciók kerülnek bemutatásra. A séták során továbbra is meg lehet ismerkedni a pince egyedi világával, lehetőség nyílik az EGRI érsek bora címet elnyert borok kóstolására, a gyermekeknek alkoholmentes szőlőmustat kínálnak, és emellett a kézműves borsodnádasdi Molnár Kalács ízeinek felfedezésére. Sok szeretettel várnak minden érdeklődőt. Ajánlom figyelmükbe a Szent István Rádió ingyenes mobil applikációját. Régóta ott vagyunk már az interneten, de ahogy az okos eszközök elterjedtek, egyre többek a különböző alkalmazásokat részesítik előnyben. Egy mobil applikáció ráadásul több mindenre lehetőséget is ad, így esetünkben a műsor hallgatásán túl a napi evangélium mellett híreket is lehet találni, és közvetlenül csatlakozhatnak a Szent István Rádió közösségi média felületeihez, tehát Facebook és Instagram oldalunkhoz. Az alkalmazás ingyenesen elérhető Androidra Google Play és iPhone-ra az Apple Store áruház felületén. Az EGRI Főegyházmegye híreit és eseményelőzeteseit megtalálják az interneten egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon. Egyházi híreket hallottak.
Kedves hallgatóink, a műsor elkészítésében segítségemre volt Demnár Ádám, Fekete Gábor és Kriston Tamás. A szerkesztőt, Klész Beátát hallották. Hírmondóval legközelebb holnap várjuk Önöket ugyanebben az időpontban. Viszont hallásra!
Önök a Kora Esti Hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.
Sportja.
Szolnokon rendezték az utánpótlás párbajtőr vidékbajnokságot. Egy hétig Angliában edzőtáborozott a nyíregyházi BMX versenyző Újvári Zoltán. Kiválóan szerepeltek a Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola grundbirkózói a Diákolimpia országos döntőjében. Újabb díjat kapott a Miskolci Fényi Gyula jezsuita gimnázium. Ennyit dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. Szolnokon rendezték az utánpótlás párbajtőr vidékbajnokságot. A háromnapos megmérettetés nyitó napján a Debreceni Sportiskola kadét korosztályú vívói is pástra léptek. A csoportkört Sárvári Rita 6 győzelemmel zárta, Lapis Dóra 5 párharcot nyert meg, még Mező Eliza 2 asszót hozott le sikerrel. Az egyenes kieséses szakaszban Lapis Dóra a 9. helyen zárta az egyéni küzdelmeket, míg Mező Eliza a 19. lett. Sárvári Rita döntőbe került, és a pécsiek reménységével Lippai Diánával találkozott, ahol vereséget szenvedett, így az ezüstérmet szerezte meg. Egy hétig Angliában edzőtáborozott a nyíregyházi BMX versenyző Újvári Zoltán. Most őt hallják.
Itthon nincsen túl jó fedett lehetőség arra, hogy a téli rossz időben is tudjunk készülni a szezonra, így ezért is tartózkodtam főleg kétszer Angliában már ebben az évben. Ott az angol válogatottal tudtam az edzéseimet folytatni, nagyon-nagyon segítőkészek voltak. A pálya egyébként Európának a legnagyobb fedett komplexuma, úgyhogy a körülmények azok tökéletesen adottak voltak a felkészülés összes szempontjából. A kiegészítő edzéseimet azokat itthon Nyíregyházán, konkrétan mögöttünk a Continental Arénában tudom folytatni, szerintem a lehető legjobb körülmények között. A BMX-es felkészülésem az Debrecenben, illetve Hajdúböszörményben van, ott van az országnak a két legnagyobb BMX pályája, szerencsére nem túl messze, így tényleg minden nap tudok készülni, de nyilván bízom abban, hogy a lehető leghamarabb Nyíregyházán is fogom tudni folytatni a BMX-es edzéseimet.
Újvári Zoltán beszélt az idényről is.
Nagyobb versenyekből három világkupánk lesz idén, Franciaországban, Kínában, illetve Japánban, valamint Európa-bajnokság Hollandiában, illetve világbajnokság Szaúd-Arábiában. Az a terv, hogy mindegyiken szeretnék részt venni, és hát nyilván a lehető legjobb teljesítményt hozni.
Újvári Zoltán jelenleg a 13. a világranglistán.
Ilyen jó helyen sosem voltam még, és ez a 13. hely szerintem magyarországi viszonylatban is elég egyedi álláspont jelenleg, de nem szeretnék itt megállni, és szeretnék menni tovább, ameddig csak tudok. Mivel freestyle sportágról is beszélünk, azért itt a fejlődési lehetőségek sokkal kreatívabbak egy-egy versenyző számára. Van még hova fejlődni, azt azért hozzátenném. Trükkök szempontjából abból is még van tárház, amit lehet még fejleszteni. Igaz, már azért elég magas szinten állok abból is. Természetesen Los Angeles az a fő kitűzés, a kvalifikációs versenyek, illetve a pontgyűjtés az majd csak a 2026-os év második felétől, illetve a 2027-es évben fog kezdődni majd. De én addig is szeretnék tényleg minél több versenyen részt venni, hiszen a versenyrutin az mindig kell, az sosem árt, valamint nem szeretnék kiesni a közegből sem, meg magából az egész versenytársaságból. Úgyhogy a mostani versenyekre se csak úgy fél lábbal fogok elmenni, hanem anyait a fejét beleadva.
Kiválóan szerepeltek a miskolci Gyarmati Dezső sportáltalános iskola grundbirkózói a Diákolimpia országos döntőjében. Gecsei László testnevelőt hallják.
A játék azért fontos, mert fiatal, pici gyerekekről beszélünk, és lehet úgy is küzdeni, hogy játszanak közbe, és igen, természetesen úgy is fognak küzdeni, amikor szabályhoz kötötten és a grundbirkózásnak megfelelően küzdenek, de kell a játék. Mindenképp kell hozzá az, hogy sportiskola vagyunk. Tehát itt azért a gyerekeknek a merítése, az úgymond megtalálása azért a sportképességek alapján történik. És én azt gondolom, hogy ez a tanulás, a sport, tehát mindennek az együtthatója, az azt mutatja, hogy ott a versenyen is a leginkább sportiskolák szerepeltek a legjobban, és örülök, hogyha úgy tűnik, hogy mi szerepeltünk a legjobban. Én remélem, hogy azzal különültünk el talán a többi csapattól, hogy jó a csapatszellem, egymásért küzdenek a gyerekek, hogy megértették azt, hogy egyik a másikért küzd, és érte is küzdenek. Tehát itt egy egyéni sportágról beszélünk, birkózásról, grundbirkózásról, de ez egy csapat, ez egy közösség. Tehát azt próbáltam nekik tanítani, hogy soha ne arra számítsanak, hogy a másik győz, hanem mindenki azon gondolkozzon, hogy ő maga győzni fog, és ha mindenki így gondolkodik, akkor remélhetőleg egy 4-3-ra mi győzünk. Szerintem a nagyon nagy többség még keresgélésben van, még akkor is, hogyha azt mondja, hogy megvan a sportága. És ez változhat. Ez különösen akkor volt érdekes, amikor a birkózó versenyek végén hallottam, hogy évekkel ezelőtt mondták, hogy persze, mert a judósokkal jött ide. És én ezt évekig hallgattam, úgyhogy nem mondtam semmit. Aztán amikor olyan kedvem volt, akkor elmondtam, hogy nem. Itt van tornász, kosárlabdázó, kézilabdázó, futballista, és akkor néztek nagy szemekkel, hogy igen. Hát igen, mi készülünk erre. Egy évben minden héten egy nap küzdősportóra, egy testnevelés óra. Sokan már olyan viccesen, vagy úgy szoktak nekem köszönni, ahogy én is szoktam nekik köszönni, és hallom, hogy csokolom, puszi. És tehát itt ezek a gyerekek, nálam gyerekek. Aztán nyilván mint sportoló próbálom a belőlük a legjobbat kihozni. És igen, szerintem ez sokkal emberibb kapcsolat, mint hogy csak megtanítom őket valamire. Mi egymást segítjük, és tehát egy jó kapcsolat van mindenképp. Ennél a csapatnál volt, amikor azért sírt valaki, mert nagyon jól sikerült a meccse, vagy a csapatmeccse, és volt, akinek azért volt sírás, mert nem sikerült. De volt olyan, akit megemeltem, és annyit mondtam, hogy ügyes voltál, és magamhoz szorítottam, és onnantól kezdve záporesőként sírt, úgyhogy ők lettek az elsők a pici lányoknál. Én először az Istvánfi Gyula általános iskolában kerültem kapcsolatba a grundbirkózással, a kolléganők mondták, hogy hát el kellene indulni, hogy az iskolának, hát ha ez a judósok hoznak pontot, és hát elindultunk, és akkor még volt megyei, városi, megyei országos elődöntő, országos döntő, tehát nagyon sok csapat volt, és hát akkor a megyein hetedikek lettünk, és én néztem, hogy mit csinálnak a többiek, milyen fogásokat gyakorolnak, és utána megpróbáltam ezt összerakni a judóval, meg azzal, amit láttam, és a rákövetkező évben Kazincbarcikán utána már az országos döntőben másodikok lettünk. És hát az évek alatt eljutott oda, hogy elkerültem az Istvánfiból egy darabig, ahogy itt tanítottam óraadóként, meg edzőként, akkor kedves barátommal, meg a gyerekeim oda jártak a Szent Imrébe, indultunk, akkor fiúk-lányok szintén megnyerték az országos diákolimpiai döntőt, és hát azóta itt a gyarmatival is nyertünk már diákolimpiai döntőt, és rengeteg jó helyezést értünk el.
A diákolimpiai versenyeken elért kimagasló eredményeiért általános iskolai korosztályban sorozatban harmadik alkalommal az ország legjobbjának választották a miskolci Fényi Gyula jezsuita gimnáziumot. Sportvezetői munkájáért és versenyeredményeiért a Borsodabói Zemplén vármegye legeredményesebb testnevelője díját pedig Molnár Attila Balázs, az iskola sportszakmai vezetője kapta meg. Most őt hallják.
Budapesten vehettük át két díjat is, az egyik az intézmény kaphatta meg, a másikat pedig én vehettem át a munkámért. Az előbbi az a Diákolimpia ország legeredményesebb intézménye címe volt, amit most ebbe az évben harmadik alkalommal vehettünk át sorozatban. Ez általános iskola kategóriát jelent, első osztályt a 8. osztályig versenyeznek diákolimpia versenyrendszerében a diákok különböző iskolákban, 5000-nél talán több intézmény van általános iskolás kategóriában, ők versenyeznek, és sportversenyeken elért pontszámok alapján összesítik az eredményeket, és az alapján kerülnek ki a legeredményesebbek. A Vármegye legeredményesebb testnevelője díja, amit úgy gondolom nem feltétlen csak a tavaly elért eredményeimért kaphattam, hanem ezt ebbe talán benne van a diáksportban való munkám, ami nem csak a versenyeztetést érinti, hanem az együttműködéseket, a kapcsolatépítést, akár klubokkal, akár a diásportszövetséggel, sportvezetői munkámat, ami alapján összeállt az évek alatt egy nagyon jó edzői és testnevelői tím. Talán ez inkább egy ilyen összefogó, sok-sok mindent érintő tényezők összessége, ami alapján kaphattam ezt a díjat. Mind a két díja kapcsolatban ilyen jó érzésű visszacsatolás, visszajelzés, amit én érezhettem ezzel kapcsolatban. Azt gondolom, hogy körülbelül olyan 10 évvel ezelőtt kezdődött el ez a szisztematikus munka, itt a sport kiépítése, fejlesztése a gimnáziumban. Ugye a sportosztálynak a kezdésével, ezt mondom, körülbelül 10 évre tehető vissza, ott indult el ez a folyamat, ott kezdtünk egyre tudatosabban foglalkozni azzal, hogy olyan tanárok, testnevelők kerüljenek a megyéből hozzánk, akik elhivatottak, szakmailag felkészültek, és minden más szempont szerint be tudnak épülni ebbe a közösségbe. És a díjátadó a Magyar Tudományos Akadémiának a dísztermében volt, egy nagyon különleges helyen. Úgy gondolom, hogy a meghívott vendégeknek a titulusai, elért eredményei és életútja is megadta az ünnepségnek a hangulatát. Nincs bennem az, hogy ezt így külön vizionálnám, külön értékelném. Egyszerűen egy szimpla jó érzés volt, és mondom, hogy megismételve önmagamat, ez egy nagyon jó visszajelzés volt számunkra, számomra, hogy a 10 évvel ezelőtt elkezdett munka, az így utolsó 3 évre, így, tehát ez egy nagyon jó visszajelzés volt, hogy az így mostanra érett be. Különlegesnek élem meg én is, meg itt a kollégák, intézmény is, hogy több mint 5000 intézmény közül egymás követő 3 évben lettünk a legeredményesebbek, és pont ezért, mivel ez talán valóban egy kiemelkedő eredmény, nagyon sok összetevő, sok tényezőnek az összeállása szükséges, Talán számomra a legfontosabb az, hogy a oktatók, az edzők, a testnevelők szakmailag felkészültek legyenek, motiváltak legyenek, ambiciózusak legyenek, tudjunk csapatban gondolkodni, és ha ez létezik, ez működik, akkor jön a következő fontos, mint például nálunk, ami megadatott, hogy egy nagyon okos, intelligens, sportoló diákközösség gyűlt össze, ami ugyancsak megint segíti a felkészülést, a kiválasztás és a versenyeztetést. Ezen kívül utóbbi években, hát talán is ilyen 6-7-8 évre tehető vissza, nagyon szoros kapcsolat alakult ki, szakmai kapcsolat alakult ki a miskolci sportegyesületekkel, DVTK-val, MEAFC-cal és mással, ami segíti a közös munkát külön-külön is és együtt is. Ezen kívül pedig megint csak nagyon fontos egy kiemelkedő infrastruktúrális lehetőség a gimnáziumban, és nem utolsó sorban pedig egy támogató, sportot támogató igazgató atyának a jelenléte.
Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.
Hiányzol.